harmadik alkalommal szervezte meg a tavaszi tudáskertet, azaz a TATUT, a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, a MAKOSZ. Az esemény helyszíne idén is a Maros megyei Nagyadórián volt, ahol egy természetközeli környezetben tudták fejleszteni magukat az ország minden részéről érkező diákok, illetve új kapcsolatokat is tudtak kialakítani. Az idei évben a képzések mellett nagy hangsúly került arra is, hogy a résztvevők új ismerettségeket kössenek, mondta Fazakas Zsejke és Kis Hunor, az esemény főszervezői.
A tavaszi tudáskert az egy szabad egyetem szerűségű tábor, amit csak középiskolásokat érint egész Románia szinten, összesen 130-150 részvevőt érint.
Ez a harmadik kiadás, hogyha nem tévedek, hogyan fejlődött akkor az elmúlt évek során az esemény?
Úgy, ahogy említetted, a TATU már harmadik éve meg van szervezve, több logisztikai és szervezési szinten tudott fejlődni a TATU, valamint továbbá több közösségi problémákat be tudtunk szűrni a részvevőknek, hogy jobban meg tudják ismerni egymást, valamint változatosabb és színesebb képzéspalettát tudtunk kínálni nekik.
Milyen képzések, milyen programok voltak akkor idén a harmadik TATU-n?
Mindenféle témában próbáltunk minél több képzőt érinteni, pszichológia, történelem, reál dolgokról is, vagy akár a divat körben is próbáltunk valamilyen szinten bevonni képzőket, hogy minél színesebb palettát tudjunk összeállítani a részvevőknek, változatos legyen, hogy mindenki megtalálja a saját magának azt a képzést, ami érdekli őt.
Az ország minden részéről vannak itt magyar középiskolások. Miért pont Nagyadórián? Miért ez a helyszín? Vagy miért nem vált a helyszín, kérdezhetem így is az elmúlt években?
Szóval főként a helyszín azért nem változott az utóbbi időben, mert Nagyadórián egy nagyon-nagyon szépen eldugott hely, aminek megvannak a pozitívumai és negatívumai, de mi a MAKOSZról úgy gondoljuk, hogy a pozitívumai túlnyomóan több része van. Itt senki nem tud minket zavarni, a középiskolások tényleg a természetben tudnak lenni, és a szürke köznapokat egy kicsit adébb tudják tenni, és folyamatosan barátaikkal és ismerőseikkel tudnak lenni.
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől eddig nyilván az idei TATU-ra?
Főként pozitívumokat hallottunk, tetszettek a képzések nekik, ebben reménykedtünk, hogy minél megnyerőbbek lesznek az idén, és változatosabb témákat tudunk nekik felhozni. Mint ahogy Hun is már említette, az idén próbáltunk több közösségi programot betenni annak érdekében, hogy nem csak a szakmai fejlődésre fektessük a hangsúlyt, hanem ugyanúgy a közösségépítésre is.
És akkor hogyan tovább a jövőre nézve tavaszi tudáskert lehet számítani negyedik kiadásra?
Minden esetre reméljük, hogy továbbra a következő MAKOSZ elnökség és szervez csapatok majd meg tudják szervezni a tavaszi tudáskertet. Mi tovább fogjuk adni a tudásainkat, és mindent, amit tudunk, továbbadunk, hogy továbbra is meg lehessen szervezni a tavaszi tudáskertet. Mindent oda fogunk tenni visszajelzi fórumoktól és más hasonló fórumokhoz, hogy a részvevők újra és újra el tudjanak jönni és számítsanak rájuk.
Milyen a jelen és milyen lesz a jövő iskolája? Milyen fejlesztésekre lenne szükség, illetve mennyire érzékelik a problémákat, nehézségeket a pedagógusok, illetve maguk a diákok? Ezen kérdések mentén beszélgettünk Hart Edinával és Jakab Hangával, a Mentés Másként Pedagógiai Egyesület képviselőivel, akik abba is betekintést engedtek, hogy mivel foglalkozik maga az egyesület.
Az a célja a szervezetnek, hogy egy közös platformot hozzon létre a pedagógusoknak és azoknak a szakembereknek, akik az oktatási rendszer változtatásáért tesznek. Sokszor úgy érezhetik, hogy magányosan dolgoznak, vagy hisznek abban, hogy érdemes, vagy lehet a változásért tenni, és mi olyan eseményeket szeretnénk létrehozni, ahol találkozhatnak és egymást megerősíthetik.
Változás az iskolákban, de hogyan is néz ki a jelen iskolája? Maradjunk akkor ennél, ugye az előadásuk címe az volt a tavaszi tudáskerten, hogy a jelen és a jövő iskolája, de elsősorban lássuk, hogy néz ki a jelen iskolája, amit sokszor, sokan romániai szinten nem a legvidámabb jelzőkkel illetnek.
Ahogy a workshopunkon is elhangzott, a kritikai pedagógia szerint is az iskolák, vagy az oktatási rendszerek, azok leképezik a társadalmi struktúrákat, tehát hogy ugyanazokat az elnyomási mechanizmusokat működtetik az iskolán belül, mint a társadalomban, és mi is így látjuk, hogy tényleg így is van ezekben az oktatási intézményekben, amikben mi is diákként megfordultunk, illetve pedagógusként tanítunk, illetve most a diákok visszajelzése is megerősített minket ebben a hitben, hogy valójában ebben a rendszerben sem a diák, sem a pedagógus nem érzi jól magát, mert mindannyian úgy érzik, hogy egy rajtuk kívülálló és számunkra hozzáférhetetlen vagy megváltoztathatatlan rendszernek a kárvallottjai vagy az elnyomottjai.
Úgy fogalmazott, hogy a diákok és a pedagógusoknak is egy része legalábbis úgy érzi, hogy egy olyan rendszerben vannak, ami megváltoztathatatlan. Hogyan lehetne akkor mégis változni változást elérni, mert hát azt hiszem ki kell mondani, hogy változásra szükség van a romániai oktatásügyben.
Szerintem, és mi a Mentés Másként Pedagógiai Egyesületben azt gondoljuk, hogy kis lépések is változás felé vezetnek, és hogy mindenkinek azt kell megtennie, ami az ő lehetőségéhez mérten adott. Tehát, hogyha valaki politikai szinten képviseli a társadalom ügyeit, akkor ő azon a szinten kell ehhez tegyen. Hogyha valaki a szakmájával tud hozzájárulni, akkor ő abban kell tegyen. Mi azt próbáljuk megtenni, hogy azokat a civileket is behívjuk ebbe a közös gondolkodásba, akik egyébként nagyon fontos munkát végeznek az oktatásban, azokat a hiányokat pótolják, amik jelentkeznek az oktatási rendszerben. De hogy mindenki egyén szinten tehetne egy kicsit többet, kiállhatna akkor is az oktatási rendszerért, amikor éppen nincsen sztrájk. És én úgy képzelem el, hogy amikor az oktatási rendszerért valaki tenni szeretne valamit, akkor nem csak a tanároknak, a pedagógusoknak kellene az utcára vonulnia, hanem mindannyian, hiszen mindannyiunkat érint az a hiányosság, amit látunk a mai romániai oktatási rendszerben.
Mit tud tenni egy pedagógus most sztrájk, utcára vonulás, ez elhangzott itt, csak hogy arra is gondolok én, hogy van egy tanterv, van egy érettségi, van egy kísérettségi, amire fel kell készíteni a diákokat, és az a tanterv szerint kell felkészíteni a diákokat, amelyre sokan ezt mondják, szintén ráfér a vérfrissítés.
Szerintünk elsősorban is mi a mentéssel ezt is szeretnénk elérni a magunk eszközeivel, hogy a tanárok a saját cselekvőképességükre döbbenjenek rá, illetve felfedezzék azt, hogy ők is ezekben az elnyomó struktúrákban ugyanúgy elnyomottak, mint ahogy akár mondjuk a diákok, és hogyha úgy gondoljuk, hogyha ezeket felismerik, és felismerik azt, hogy ők mint értelmiségiek, autonóm cselekvőképes egyének, akik tudnak hatni az oktatási rendszerre, akkor ez elősegítheti azt, hogy egy emberség demokratikusabb rendszer jöjjön létre, még hogyha vannak tantervek is, amiket így vagy úgy, ugye nem átadni, hanem ugye kompetenciát fejlesztünk most már elvileg az iskolákban, de hogy ezeket a kompetenciákat fejleszteni kell, azt is lehet úgy tenni, hogy közben bizalmi kapcsolatot építünk a diákokkal, és nem feltétlenül egy autoriter tanítási stílust követünk.
Hogyan látják, mit tudnának tenni, vagy mit tudnak tenni a diákok a változásért?
Szerintem a diákok nagyon sokat tesznek, egy olyan életszakaszban is vannak, amikor nagyon erősen érzékelik az igazságtalanságot, csak egyszerűen a helyzetük annyira nehéz, annyira sokféle befolyás éri őket, ami meghatározza a mindennapjaikat. Onnan kezdve, hogy otthon milyenek a viszonyok, milyen a gazdasági helyzetük, akkor az iskolában mik az elvárások, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, milyen nyomás nehezedik rájuk, hogy sokszor nagyon nehéz megszólalniuk. De például ez az esemény is, meg egyébként a Makosznak különböző megszólalásai vagy diákok jogait védő lépései is azt mutatják, hogy ők gondolkoznak rajta, és hogyha megkérdeznénk őket, vagy több párbeszédet teremtenénk, lehetőséget párbeszédre, akkor lennének ötleteik, és konstruktív ötleteik. Tehát nem arról van szó, amit sokan sokszor hangoztatnak, hogy ők most már a jogaikkal milyen nagyon tisztában vannak, hanem olyan gondolataik is vannak, amelyekkel lehetne javítani az oktatási rendszeren.
Hogyan látják, mi kellene ahhoz történjen, hogy a pedagógusok társadalmi szinten megbecsültebbek legyenek, mert látjuk azt közösségi médiában itt-ott, hogy nagyon sokan sajnos lenézik a pedagógusokat.
Ez most nagyon pragmatikus lesz és kicsit anyagias, de azt hiszem, hogy elsősorban például egy nagyobb fizetés kellene ahhoz, hogy valójában vonzó legyen a tanári szakma a fiatalok számára, és akkor olyanok kerüljenek be a tanügyi rendszerbe, mint pedagógus, akik elhivatottak, nagy tudás rendelkeznek, és valóban tudnak egy jól működő oktatási rendszert építeni. Ez az egyik lépés ennek a dolognak.
És amivel kiegészíteném, de ezzel összefügg, az a pedagógus képzésnek a minősége. Sokkal több pénzt kellene fordítani arra is, hogy sokkal jobb minőségű, használható tudást és szemléletmódot kapjanak a tanárok, nem csak a tanárok, hanem a pedagógusok általában, hogy utána ne csak általános eszköztáruk legyen, hanem tényleg a nehezebb helyzet gyerekekkel, a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, a tehetséges gyerekekkel is tudjanak foglalkozni. Ezen kívül nyilván a gazdasági vagy az anyagi részéhez tartozik az is, hogy több pedagógusra lenne szükség, ne legyenek annyira túlterheltek. Tehát, hogy nagyon nagy létszámú osztályokkal nagyon nehéz minőségi munkát végezni, személyre szabottat.
Igen, és még azt tenném hozzá, hogy ebben a politikumnak a felelőssége is nagyon nagy. Tehát akkor, amikor tanár sztrájkok alatt a politikusok, a tanárok ellen tergelnek, az egyértelműen arra vezet, hogy a társadalomban ezt a feszültséget generálja, hogy megint több pénzt szeretnének úgy, hogy közben nem dolgoznak semmit. Tehát, hogy az, hogy felülről is azt kapjuk, hogy a tanárok elismert, megbecsült tagjai társadalmunknak, akikre szükségünk van, és akik építik a jövőnket.
És ugye távol vagyunk Romániában még a célkitűzésnek belőtt GDP 6%-tól, ami az oktatás ügyre, a tanügyi rendszerre megy el. Nyilván ez is egy olyan pont, gondolom én, ami ott kell legyen a jövő iskolájában, de akkor hogyan kellene kinézzen a jövő iskolája, vagy hogyha optimistább hangnemet ütünk meg, akkor hogyan fog kinézni a jövő iskolája?
Mindenképpen, ahogy említette is a GDP 6%-et, tehát mindenképpen a jövő iskolája az olyan kell legyen, ami a társadalom számára prioritás. Tehát akkor tud jól működni egy oktatási rendszer, ha prioritásként van kezelve mind a költségvetésben, mind a közpolitikában, szakpolitikában, stb. Tehát, hogy fel kell azt fogni, hogy egy demokratikus társadalomnak az alapja az az, hogyha tényleg jól képzett és elhivatott tanárok tanítanak, jó módszerekkel, felszabadult és elkötelezett diákokat, akik szeretnének tanulni.
A 20. század még ma is velünk él, formálja a gondolkodásunkat és a világunkat. De mit tanultunk az elmúlt évszázadból, és melyek azok a tényezők, amelyek miatt úgy érezhetjük, hogy a történelem rímel önmagára? Bíró István doktorandusz, történész politológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem végzős doktorandusza, óraadó tanár szerint nagy problémát jelent az is, hogy sokan nincsenek tisztában a történelemmel, és az elmúlt időszak jelentette történésekkel. Bíró István doktoranduszt halljuk.
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk. Ha most 2026-ból visszatekintve, talán azt is mondhatjuk egy kicsit relativizálva, hogy ó, hát mi semmit nem tanultunk a történelemből. Én úgy látom, hogy akár társadalmilag, akár politikailag, akár gazdasági szempontból is nagyon sok mindent tanultunk, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok mindent nem értettünk meg. Úgyhogy én inkább ezt ragadnám meg, hogy nagyon sok mindent nem értünk még mindig a 20. századból, amellett, hogy rengeteget fejlődtünk technológiai szempontból, és én azt tenném hozzá, hogy most már az embereknek egy kicsit morális szempontból is fejlődniük kell, hogy a kettő egyensúlyban legyen, és akkor meggyőződésem, hogy el tudjuk kerülni azokat a tragédiákat, amik bekövetkeztek a 20. századba.
Mit nem értettünk meg a 20. századból, és mi kellene ahhoz, hogy megértsük, és ezt kérdezem azért is, mert egy pár évvel ezelőtt a közösségi médiában éppen egy történész töltött fel egy fényképet egy teherautóról, aminek a hátán ott volt Nikolaj Ceausescu kommunista diktátor portréja.
A kérdés két dolgot érint. Egyrészt az oktatásról szokták mondani, hogy mindennek az alapja az oktatás. És hogyha megnézzük a mai oktatási rendszereket, akár Európa szerte, de itt Közép-Kelet-Európában is, akár nem menjünk nagyon messzire, akár a mi országunkban, akkor ezek mind a 19. században létrejött, és az akkori történelmi iparosodás révén létrejött oktatási rendszerek, ugye anyuka, apuka, vagy akár nagyobb testvér is ugye elment a gyárba dolgozni, gyereket pedig ugye óvodába, iskolába kellett tartani, és gyakorlatilag ez a 8 vagy 10 órás napi oktatás is gyakorlatilag egy ilyen rákészülés volt azokra az évtizedekre, ami várt az adott diákra. Tehát teljesen más történelmi kontextus van ma, és én egyrészt ebben látom az oktatási reformba, látom azt, hogy ebből sokkal többet kéne tanulni. A másik dolog pedig az, mire utalt ugye Ceausescu portré kapcsán, az az, hogy a 20. századi dolgokat, történéseket nem szabad relativizálni. Tehát nem szabad kigúnyolni, nem szabad poént csinálni gyakorlatilag azokból, amik más népeknek, nemzeteknek, közösségeknek tragédia volt, de ugyanakkor egy ilyen vaspálcával sem lehet igazából visszaszorítani a szólásszabadságot, mert akkor átesünk aló túloldalát. Akkor a fiatal generáció azért fog Ceausescu mémet gyártani, vagy szélsőjobboldali mémet gyártani, mert provokálva érezni magát, és ugye lázadni akar. Hogy pont ezt kell elmagyarázni a fiataloknak és a diákoknak is, az oktatás középpontjába a tanulságok leszűrése, a történelembeli mintázatok leszűrése, megtanulása kell legyen elsősorban. Nem az, hogy évszámokat tanítunk nekik, neveket tanítunk nekik, és most is egy ilyen politikai historizáló narratívával tömik a fejüket gyakorlatilag tizenakárhány éven keresztül.
Oktatási reformot említ, és arra gondolok vissza, amikor Călin Georgescu 2024-ben megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, és aznap éjjel a román Dex portálon a legkeresettebb szó az a legionárius volt, hogy ez mit is jelent, mit mond el ez az oktatási rendszerről, mit mond el ez a felkészültségről.
Pontosan nagyon jól megragadja a jelenlegi helyzetet, tehát hogyha megnézzük, ugye nemrég ugye volt ez a botránya a PISA tesztek kapcsán, vagy ez a hasonlat is, hogy ugye rákerestek, ez volt a legkeresettebb szó ugye a Google-ban. Ez ugye mind arra utal, hogy nem vagyunk tisztában ezekkel a fogalmakkal, és itt egyrészt generációs törésvonalak vannak, meg óriási problémák. Tehát ezt nem csak az oktatási rendszerben, mind a mellett, hogy ott is reformokra van szükség, hanem gyakorlatilag a teljes társadalmat tanítani kellene. Mit értek ez alatt? Tehát a mai világban, 2026-ban, akkor, amikor beléptünk a digitális korba, akkor, amikor az AI lassan elképesztő méreteket ölt, belefolyik gyakorlatilag az élet minden területére, és egyszerűen vannak olyan régiók, ahol közművesítés nincs adott esetben oktatási intézményekben, vagy például ugye a társadalom nagy része, hogy a funkcionális analfabetizmussal küzd, ezeket kéne korrigálni. Nyilván, hogy itt, ami a 2024-es választások kapcsán ott be kell, hogy valljam, engem is meglepett az a történet, de pontosan az volt az a pont, amikor rávilágított arra, hogy itt nem tudás, az micsoda eredményeket tud szülni, és akkor nyilván ugye az Alkotmánybíróság közbelépett. Itt megint kérdéseket vett fel, hogy mennyire demokratikusan, de hogy azt látjuk, hogy recseg, ropog az egész rendszer, és én történelmi politológiai szempontból ezt tudnám kiemelni, hogy először értsük meg, és próbáljunk egy valamiféle általános műveltséget ismét az emberek kezébe ad, mert óriási hiány van.
Megértés, általános műveltség mennyire nehezíti ezt a folyamatot, vagy ennek a szintnek az elérését a közösségi média?
Ha felszínen maradunk, akkor ezt rendkívül nehezíti. Tehát ugye azt látjuk, hogy az algoritmusok azokat a tartalmakat hozzák előre, azokat a tartalmakat népszerűsítik, ami leginkább ingerültséget, dühöt, agressziót, verbális agressziót tud szülni a közösségi médiában. Ezen szemben, hogyha minél mélyebb, komolyabb a téma, vagy akár valami társadalmi kérdés boncolgat valami, gyakorlatilag az algoritmus láthatatlanná teszi idézőjelbe az emberek előtt. Itt azt is hozzá kell tenni, ugye a vélemény buborékok, ugye az is létezik, és ez sok ember ezt se tudja, hogy most hallgatja ezt a rádióinterjút, vagy lát egy posztot Facebookon, és akkor meg van győződve, hogy ő tud. Tehát ő abból a Facebook posztból már tud, és ugye véleménye van egy adott kérdésről. Hát ezt kéne társadalmilag, akár nemzetközileg is szabályozni, de mi nagyon távol vagyunk, és gondolom, hogy kicsik vagyunk hozzá. De hogyha a közvetlen környezetünkbe, mert mégis mi egyszerű emberek mit tudunk tenni a közvetlen környezetünkbe, vagy elsősorban a saját életünkbe, meglátunk egy információt, annak utána nézünk, 4-5 forrásból, ki írta, miért írta, mi lehetett a szándéka, milyen forrásokból tájékozódott, vagy ha vesszük a fáradtságot, és nem csak a szalag címet, hanem rá is kattintunk, és még megmerjük kockáztatni azt, hogy el is olvassuk mondjuk a felét, szerintem már nyert ügyünk van, és haladtunk.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy egy évszázaddal ezelőtt, körülbelül egy évszázaddal ezelőtt, majdnem évre pontosan hatalomra került Németországban egy szélső jobboldali politikus, Adolf Hitler, és azt látjuk egy évszázad elteltével, hogy a szélső jobb Európában, Németországban, Romániában, szinte bárhol Franciaországban erősödik. Rímelhet magára a történelem? Ismételheti önmagát a történelem? És hogyha igen, akkor ez további fordulópontokat is okozhat? Mert hát látjuk, hogy jelenik meg egyre falsúlyosabban a szélső bal is, ürül ki a politikai közép, a centrum.
Nagyon jól látja, és itt ezt a diákoknak is elmondtam az előadás kapcsán, itt a tavaszi tudáskerten Nagy Adorjánban, hogy például ugye a 20-as években, 30-as évek elején, például ugye a német nemzetszocialista munkáspárt, ugye Adolf Hitler vezetésével, ők idézőjelben demokratikus úton kerültek hatalomra. Sokszor elsiklunk az ilyen információk felett, ugye a pucs az nem jött össze, de demokratikus úton hatalomra jutottak, és gyakorlatilag onnantól kezdve pár hónap alatt bezúzták a teljes pártrendszert, és létrehozták azt a diktatórikus, totalitárius rendszert, aminek aztán ugye a harmadik birodalom lett a neve. De még számos példát mondhatnánk a 20. századból. Tehát én azt látom, hogy a szélső és szélső balra toródás és a 20-as, 30-as évek között az a hasonlóság, hogy akkor is ugye az emberek válságban voltak, feszültek voltak, kilátástalanok voltak, káosz volt, anarchia, és ez mindig kedvez a populista szélsőjobboldali retorikának, de ahogy Mark Twain-től is idéztem az előadás végén, ugye a történelem az soha nem ismétli önmagát, hiszen nem tudja, mert minden helyzet más, de gyakran rímel. És ez a rímelés, ez most nagyon ott van, és nem véletlen nagyon sok szakértő is a mostani geopolitikai és nagy világpolitikai helyzetet, azt a 30-as évek Európájában diktatúrájával hasonlítja össze, nem véletlenül.
Ha diktatúrákra gondolunk, akkor nagy valószínűséggel megjelenik a lelki szemeink előtt Észak-Korea, amelyet nem véletlenül a föld legsötétebb autoriter államaként tartanak számon, ahova bejutni egyáltalán nem egyszerű feladat, és ahol csak előre kijelölt útvonalon lehet végigmenni, miközben az ember minden lépését figyelik a propaganda környezetben. De milyen az élet Észak-Koreában? Hogy néz ki egy kórház, és mit jelent az a gyakorlatban, amikor valaki azon kell gondolkozzon, hogy lesz-e még lehetősége életben elhagyni az országot. Ezekről mesélt Lukács Csaba újságíró, a Magyar Hang lapigazgatója, aki négyszer járt Észak-Koreában, ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy soha többet nem térhet oda vissza. Lukács Csaba.
Van nekem egy furcsa kettjelenésem, hogy én szeretem az ilyen diktatúrákat és ilyen nagyon durva helyeket. Ráadásul én Ceausescu Romániájában nőttem föl, tehát meg akartam nézni azt, hogy milyen országban élnék most is, hogyha nem lett volna itt a változás. Különösen ezért volt számomra érdekes Észak-Korea, és mivel újságíróként nem engedtek be, újságírókat nem látják szívesen, egy humanitárius szervezet leple alatt jutottam be. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálatnak volt, és talán még van is programja Észak-Koreába. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az észak-koreaiak nagyon büszkék, vagy nem is tudom mi a jó szó rá, és nem fogadják el bárkitől a segítséget. Tehát amerikai, dél-koreai, vagy japán, ezek a tradicionális ellenségek Észak-Koreába, azoknak a szervezeteknek az embereit nem engedik be, de Magyarországról azt gondolták, hogy ugyan letért az ország az egyedüli igaz útról 89-ban, amikor rendszert váltott, de egyfajta tékozló fiúként bármikor visszatérhet, és a magyar segélyszervezetet beengedték, de hát nem titok, hogy mi is nagyon sokszor amerikai segélyeket vittünk be, mert Magyarország nem volt annyira gazdag ország, hogy tudjon segélyezni egy ilyen szegény országot, illetve volt egy kegyelmi pillanat, amikor az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország, akkor nagyon sok magyar gyógyszer nem volt többé használható Magyarországon, uniós feltételeknek nem felelt meg, és akkor ahelyett, hogy kidobták volna, ezt elvittük Észak-Koreába. És azért is láttak minket ott szívesen, mert annak idején az örök és megbonthatatlan barátság jegyében Magyarország épített egy kórházat a második legnagyobb észak-koreai városban, Saribonban. Azt sokáig úgy hívták, hogy Rákosi Mátyás Magyar Kórház, most már egy Saribon tartományi kórháza neve, ahol teljes egészében felszerelték ezt a kórházat, és az első turnusban magyar orvosok működtették, és magyar ápolónők, Kulka János híres színészünknek az édesapja, aki egy jó nevű sebész volt Budapesten, ő is dolgozott, azt hiszem fél évet ebben az észak-koreai kórházban. Szóval nekünk az a kegy adatott meg, hogy ellentétben a turistákkal, akik néha bejuthatnak Észak-Koreába, mi kórházba is járhattunk rendszeresen, a kórház mellett lévő árvaházat is látogathattuk, és néhány olyan dolgot is láthattunk, ami a külföldi szemek elől elrejtve van. Én például simán utcai cipőben bemehettem ennek a kórháznak a műtőjében, az első látogatásom alkalmával, ahol egy vakbél műtétet kellett volna elvégezni egy középkorú nőn, de nem volt a kórházba érzéstelenítő. És akkor elmagyarázták a betegnek, hogy három opciója van, nem műtik meg, és akkor belehal a kifokadt vakbelére, megműtik érzéstelenítés nélkül és belehal, és megműtik érzéstelenítés nélkül és túléli. És ugye nem beszélek koreaiul, de valószínűleg a nő a B és a C opciók között próbált választani, és akkor négy Markosnak nem nevezhető észak-koreai ápoló lefogta, mert ugye az, amikor az embernek nagyon fáj valami, akkor próbál ellenkezni, és akkor egy ilyen vásott szikével próbálták megnyitni a gyomrát, és én akkor lettem rosszul, tehát mi kijöttünk. Neki is annyiban szerencséje van, hogy a szervezet úgy működik, az emberi szervezet, hogyha túl nagy sokkér, akkor leold, tehát ő is elájult. És amikor másnap megkérdeztük, akkor azt mondták, hogy természetesen túlélte és nagyon jól van, de nem mehettünk vissza a kórházba megnézni. De például az általunk vitt egyszer használatos injekciós tűket oly sokszor felhasználták abba a kórházba, hogy időnként küszörűvel újra kellett élezni, és a 10 centis tűből ilyen 4-5 centis csonkok lettek. Ekkor döntöttem el én, hogy bármi történik velem, nem engedem, hogy hozzám nyúljanak, mert az egyszer használatos tűknek az a jellemző, hogy nem lehet őket kifőzni. Műanyag alkatrészeik vannak, egy ilyen vesetálba dobták bele, amiben egy kétes eredetű folyadék volt. Biztos vagyok benne, hogy a Brain-féle nagy bacillus határozónak az első 50 oldaláról az összes bacillus ott lakott benne. Tehát egészen sokkoló dolgokat is láttunk, de persze próbálták megmutatni az országnak a szebbik arcát is. Körülbelül úgy kell ezt elképzelni, mintha Karakalban megállt volna az idő, és az elmúlt 50 évben nem történt volna semmi. semmi. Tehát azért Korea egy bizonyos szintig fejlődött, óriási tömbházakat húztak föl, minden szürke és minden ilyen szociál. Minden városban, valószínűleg Marosvásárhelyen is vannak olyan lakónegyedek, amik emlékeztetnek az észak-koreai eseményekre, de ugye a rendszerváltás után itt azért az emberek megpróbálták izolálni, újra burkolták a tömbházakat, színesre festették, termopán ablakokat tettek, na ott ezek a folyamatok kimaradtak. Hát konkrétan, amikor először voltam Észak-Koreában, december volt, a víz a szobámba éjszaka megfagyott. Annyira hideg volt. Nyilván van fejlődés. A negyedik út végén már például láttunk autókat az úton.
Mikor voltál Észak-Koreában? Tehát mennyi idő telt el akár az első és az utolsó út között?
Azt hiszem, hogy 10 év. Bajba vagyok az évszámokkal, de utoljára talán 9 vagy 10 éve voltam Észak-Koreában. És az utolsó útam az kis hián tragikussá vált. Erről elég sokat is cikkezett annak idején a sajtó. Valaki följelentett engem. Észak-Koreának Bécsben van legközelebb nagykövetsége. Egyébként Bukarestben is van, de Budapesten nincsen, vagy legalábbis volt évekkel ezelőtt. A bécsi követségre írt valaki egy levelet, hogy én nem segélymunkás vagyok, hanem újságíró. És az utolsó utamon, ami tényleg kis hián, végzetesen utolsó lett, de tudom, hogy nem térhetek vissza többet Észak-Koreába, az utolsó utamon ott szembesítettek ezzel a levéllel, és az, aki szembesített vele, ő a koreai külügynek az egyik alkalmazottja, és én szerintem én azért élek, mert ő attól tartott, hogy őt is kivégzik, hogy miért adott vízumot az ellenségnek. Tehát ő nekem megmutatta ezt a levelet egy este Észak-Koreában, eléggé részeg volt másfél liter vodka után, és azt mondta, beszélt magyarul. Mi mindig olyan embereket kaptunk magunk mellé, akik Magyarországon tanultak a már említett örök és megbonthatatlan szocialista barátság jegyében. Hát káromkodni még nagyon jól tudott, és nagyon vulgárisan elmondta nekem, hogy Lukács úr ön átvert minket, most nem a eredeti szavakat használom, és ezért mi nagyon mérgesek vagyunk, és én is bajba kerülhetek, ezért holnap reggel próbáljon elmenni az országból, eddig tudtam segíteni, de nem tudom, hogy ezt a levelet még kikapta meg, és hogy kiengedik-e az országból. És ez akkor volt, amikor az Otto Brumblie nevű amerikai egyetemistát megfogták, és ő már csak agyhalott állapotban került ki, tehát őt azt hiszem 20 év kényszermunkára ítélték, börtönbe volt, és amikor az amerikaiak kivásárolták őt, vagy elérték, hogy szabadon engedjék, akkor már kómában volt, és egy hét után, hogy Amerikába visszakerült, meghalt. Tehát én tudtam azt, hogy ha én nem jutok ki, akkor ott meghalok. És hát szerencsém volt. Egészen addig pánikba voltam, amíg a gép Kínába le nem szállt. Egyetlen repülőjárat van. Észak-Koreából úgy lett kijönni, hogy Fenyánba hetente kétszer, akkor hetente kétszer jött az Észak-Koreai légitársaságnak, az Air Koreának a gépe Fenyánba, és tudom azt, hogy volt olyan eset, amikor a gépről Kínába nem engedték leszállni a gyanús embert, visszavitték és úgy elítélték. Tehát én akkor nyugodtam meg, amikor a gépből kiszállhattam a demokrácia és a szabadság földjének, azért nem nevezhető Kínában, és azt éreztem, hogy megérkeztem a szabadságba, tehát nekem az volt az utolsó észak-koreai utam, de nagyon erős kapcsolataim megmaradtak, tehát én most is rendszeresen találkozok észak-koreai menekültekkel. Legutóbb tavaly előtt decemberben Szöulban hoztak össze nekem egy találkozást egy olyan katonával, aki 10 évig volt Kim Jong-un hadseregének a tagja, és adott egy exkluzív interjút, hogy milyen volt Fenyán védelmében 10 évig katona lenni az észak-koreai hadseregben. Erről csak annyit mondok, hogy évente 5-ször kaptak húst, minden más alkalommal ilyen zöldségeket ehettek, és ő mesterlövész státuszban dolgozott, és évente 6 golyót kapott gyakorlásra. Ez is jelzi azt, hogy ez egy milyen ország. A Covid-kor gyakorlatilag hermetikusan lezárták az országot, így próbálták megakadályozni a vírus bejutását, kevés sikerrel.
Ugye az volt a propaganda szám, hogy egy koronavírusos eset sincs Észak-Koreában.
Igen, utólag ismerték be, hogy bizony volt. Vannak olyan műhold felvételek, amelyek azt mutatják, hogy a temetők területe az megtöbbszöröződött, tehát valószínűleg nagyon sokan meghaltak Észak-Koreában a Covid idején. Most kezdték a turizmust visszaengedni, és most azért én is nézegetem ezeket a főleg orosz turisták által készített kis videókat, és látom, hogy van fejlődés. Ezt szó szerint az emberi életek árán vásárolják meg, mert Észak-Koreának 4 módszere van arra, hogy pénzt szerezzen. Ugye nincs versenyképes ipara, semmilyen terméke nincs, amit a világpiacon el tud adni. Ezért nagyon erősek a hackereik, akik megzsarolnak vállalatokat, és bitcoinban kérik a pénzt, és azt a párt használja föl. A másik az szó szerint rabszolgaság, tehát észak-koreai munkások, legalább 100 000 ember dolgozik különböző országokban, Oroszországban, Kínában, Mongóliában, ázsiai országokban, például a katari VB idején is, vagy előtt is voltak hírek arról, hogy a stadionok egy részét észak-koreai kvázi rabszolgákkal építették föl. Ez úgy működik, hogy a kint dolgozó észak-koreai felajánlja a bérét a pártnak, tehát a kommunista párt kapja a bért, ő valamennyit kap belőle, egy kis százalékot, és ehet, tehát etetik őket. Tehát, hogy gyakorlatilag eladja Észak-Korea a saját embereinek a munkaerejét, és most már eladja a saját embereinek az életét is. Tudjuk azt az ukrán háborúból érkező hírekből, hogy legalább 15 000 észak-koreai katona harcolt konkrétan a fronton, ebből nagyon sokan meg is haltak, és ezt nyilván Putyin honorálja Kim Jong-unnak, tehát gyakorlatilag a katonákkal és észak-koreai fegyverzettel és észak-koreai lőszerekkel fizet, vagy úgy szerez pénzt ez az ország.
Ugye ezt gondolhatjuk is, hogy milyen felkészültsége lehet a katonáknak, ahogy itt elmondtad, 6 golyó jár gyakorlásra évente egy mesterlövésznek. Mennyire igazak akkor a propagandisztikus hírek, vagy mennyire volt akkor egy ilyen falcskép festve, kiküldve a világ irányába Észak-Koreáról ezelőtt 10 éve, említette te is, van fejlődés, legalábbis azokon a képeken, azokon a felvételeken, amiket egyes turisták tesznek közé az interneten. Persze, kérdés, hogy a turistákat hova engedik be?
Fölépítettek teljesen patyomkim településeket, tehát azok a szállodák és azok a helyek, ahova turisták vannak, egészen más dolog történik, mint a valóságban. Tehát nekünk a programjaink úgy zajlottak, amikor bementünk az országba, hogy előre hónapokkal le kellett egyeztetni, hogy mit fogunk ott csinálni, és ettől nem lehetett eltérni. És amikor végre nagy nehezen levittek a metróba, nem voltam biztos benne, hogy azok nem statiszták. Tehát mindenki mosolygott, mindenki várt minket, leértünk a metróba, beültünk a metróba, a metró elindult, mentünk egy állomást, ahogy kiszálltunk a metró, ajtók nem zárultak be, és nem ment tovább a metró, tehát nem voltunk benne biztosak, hogy az egészet nem nekünk rendezték meg. De ugyanez volt, amikor elvittek a mauzóleumba is, ahol már tudom, 20 évvel ezelőtt meghalt Kim Jong-un, meg a Kim Ir-sen államalapító, és oda bejöttek emberek, és olyan hisztérikusan sírtak, mintha 3 órával ezelőtt értesültek volna a hírről, hogy elhunyt a vezető. Én azt gondolom, hogy ebben jelentős mennyiségű színház volt. Tehát mi, ahol valós dolgokkal találkozhattunk, legalábbis részben az a kórház és az árvaház volt, de az összes többi az ilyen külföldiek számára szánt bullshit, és akaratlanul mi is részesé váltunk a propagandának, mert minket mindenhol úgy mutattak be, mint külföldi híres delegáció, segélyszervezet voltunk Magyarországról, de állami delegációként mutattak be. Például, ha elvittek a cirkuszba, akkor volt ránk egy kamera, hogy mi hogy élvezzük és hogy tapsolunk, és motiváltak is voltunk, hogy tapsoljunk, és másnap a híradóban láttam, hogy a híres külföldi delegációnak leesett az álla, gondolom ezt mondták, mert nem beszélek koreaiul, hogy mennyire tetszett a produkció. És ott olyan volt, hogy ha az artista leesett a trapézról, akkor bármennyire is sírt, és azért visszament, megint megpróbálta, megint leesett, harmadszorra is visszament, és amikor megcsináltak, elkérte a mikrofont, és megköszönte Kim Ir-sen elvtársnak, hogy ő adott erőt arra neki, hogy harmadszor is lehet, hogy kificamodott bokával visszamenjen a trapézra, és megcsinálja, de nyilván az életéért küzdött. Tehát, hogy annyira extrém dolgokat láttunk, vagy annyira furcsa helyzeteket, amire nincs más magyarázat, mint az, hogy ezek nagyon megfélemlített emberek, és egyébként, amikor éppen volt villany, és belenézhetünk a televízió műsorba, ami ugyanúgy, mint régen, Romániában, aki élt 89 előtt, pontosan emlékszik, hogy 2 órát ment, vagy 3-at este 8-tól, nem tudom, 10-ig, hétfőn nem volt adás, stb. És ott azt mutatták be a világból, hogy mindenhol baj van. Tehát azt látták, hogy Amerikában az emberek munkanélküliek és drogosak, Afrikában szárazság van, Ázsia más részén árvíz és tájfun, Európában hajléktalanok az emberek és munkanélküliek, és akkor az észak-koreai munkás, akinek esetleg volt televíziója és nézhette, arra gondolt, hogy hát nincs, amit tegyek, de legalább élek. És azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon az M1-es híradóban néhányszor eszembe jutottak az észak-koreai híradók, mert azzal a hangvétellel, azzal a tónussal olyan típusú manipulációkat láttam az egybe. Tehát aki bekapcsolta mondjuk fél évvel ezelőtt az M1-et, az azt látta, hogy Nyugat-Európa épp összeomlik.
Németországban nincs internet, apropó Schmidt Mária.
Igen, és nem tudom én, a migránsok ellepték világot mindenhol, tehát hogy ezek olyan propagandisztikus elemek, amelyek kortalanok, és minden ilyen illiberális rendszer örömmel használ, hogy befolyásolja a saját nézőit, Észak-Koreában is ez történt.
Az önmagunkba fektetett energia ma talán fontosabb, mint valaha. De hogyan kapcsolódik ehhez az öltözködés, mit mond el rólunk az, amit felveszünk, és mit kezdjünk ruhatárunk azon darabjaival, amelyeket már nem szeretnénk felvenni. Erről beszélgettünk Csalár Bence divatújságíróval, kortárs divatszakértővel a Tavaszi Tudáskerten.
Alapvetően az önmagunkba fektetett energia, vagy az önismeret az alapja igazából annak, hogy a divaton belül kialakulhasson a stílusunk. Ugye a stílus az sokszor nyilván személyesség miatt tartjuk fontosabbnak a divat, nem, mert hosszú távon a stílus az, ami hozzánk tesz a hétköznapokban, segíti a kommunikációnkat másokkal, fenntartani a kapcsolatot a környezetünkkel, sokkal önazonosabb, sokkal jobban működik. Úgyhogy az önmagunkba fektetett energia alapvetően mondom, mindennek az alapja ahhoz, hogy hosszú távon a társadalomban tudjuk képviselni önmagunkat, meg azokat az értékeket, amiket az öltözködésünkön keresztül vallani szeretnénk.
Mi a helyzet akkor azzal a személlyel mondjuk, aki úgy öltözködik, amit legelőször
meglát a szekrényében, úgymond, amit a gép dobott, tehát ami legfelül van.
Igen, ez egy nagyon jellemző dolog. Nem akarok általánosítani, de például vannak mondjuk azok a férfiak, akik mondjuk teljes mértékben hidegen hagyja mondjuk azt, hogy mondjuk mit vesz fel. És azért is érdekes ez, mert attól, hogy valaki hidegen hagy, az nem azt jelenti, hogy nincsen kapcsolata a divattal. Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy divatválasztása a reggel, amikor felöltözik, mert hogy attól, hogy nem érdekli a divat, igazából neki van egy gardróbja, annak egy tartalmával, aminek van egy koncepciója attól függetlenül, hogy nem a legdivatosabb ruhák vannak benne. Tehát azt ő a saját személyes ízlése, igényei szerint alakítja ki, ha ez a praktikum, akkor a praktikum, de alapvetően nem tudja az ember kivonni magát az alól, hogy ő divatválasztásokat hozzon, hiszen még ha mezítláb kivegyünk az utcára, akkor bolondnak néznek, de ha meg ruha nélkül, az közszemérem sértés, tehát hogy mindenképpen fel kell, hogy öltözünk, tehát mindenki fogunk kommunikálni is valamit.
Mi történhet nyilván feltételes módban abban az esetben, hogy a teljesen más emberek vagyunk, mint ahogy öltözködünk, tehát hogy az életvitelünkhöz, az önkifejezésünkhöz képest ellentétes, vagy nem megegyező legalábbis az öltözködésünk?
Szerintem ez egy hosszú távon nem fenntartható rendszer, főképp azért is, mert az ember számára a személyiségfejlődés szempontjából is egy meghasonulás, másrészt pedig azt gondolom, hogy aztán nem azt kommunikálja azt az értékrendet, amit mi valójában vallunk, tehát ez nem egy őszinte hiteles karakterképviselés, ha úgy tetszik. Viszont az tény is való, hogy a legtöbb ember azért az öltözködésén keresztül mindig is egy picit magasabbra próbálja pozícionálni magát, ami egy természetesen természetes lépés, vagy folyamat, vagy szándék, de ugyanakkor azért a túl nagy eltérések általában valamilyen belső konfliktusra, vagy szorongásra utalhatnak.
Mi a helyzet azokkal a ruhákkal, amelyek akár találnak a stílusunkhoz, akár nem találnak hozzá, de ott vannak a szekrényünkbe, és ezek mellé általában még kerülnek különböző ruhadarabok. Itt említetted a Tatun az előadásodban, hogy bemennek az emberek egy plázában nadrágot keresni, hát végül nem találják meg azt, ami nekik jó, de kimennek egy fene se tudja hányadik cicás pólóval.
Ezek a ruhadarabok sokszor azért is kerülnek oda, mert nagyon nehezen szembesülünk azzal, ami a gardróbunk aktuális tartalma. Hát, ha belegondolunk, nagyon sokan nem is tudjuk, hogy hányféle pólunk van. Tehát amikor fekete pólót akarunk felvenni, és nem találjuk a nagy káoszban, és azért elmegyünk még egyet venni, majd amikor átrendezzük a gardróbot, rájövünk, hogy volt 4 címkés fekete póló még a szekrényben. Tehát, hogy nagyon sokszor ezek igazából impulzus vásárlások, ami igazából egy nagyon rövid távú boldogság adrenalinöket a testünknek és a szervezetünknek, meg az agyunknak nyilván, és ez ilyen végtelenül toxikus dolog tud lenni, hogyha az ember nem igazán találja a saját boldogságát a ruhatárán keresztül semmi.
Mit csináljunk azokkal a ruhákkal, amiket már nem veszünk fel? Nem tetszik, megváltozott a stílusunk, már nem azt üzeni rólunk, amit szeretnénk, hogy üzenjen, nem találtuk meg a szekrényünkbe évekig, kinőttük.
Én azt gondolom, hogy manapság már nagyon sok lehetőség van arra, hogy megváljunk ezektől a ruháktól, például akár egy online platformon való értékesítés, bevihetjük egy adománysobba, egy charity shopba, ahol akár lerakhatjuk, vagy bizományos ilyen second-hand üzletekbe. Én azt gondolom, hogy egyre több az alternatíva, igazából itt a belefektetett szándék, ami hiányzik sokszor, hogy valóban neki esekedjünk, és azt mondjuk, hogy most átnézem, mi van otthon, és megszabadulok attól, ami már nem okoz boldogságot és örömet az öltözködésemen keresztül.
Hogyan alakultak a különböző stílus irányzatok, pontosabban mire lehet számítani a jövőre nézve, hát, hogyha visszagondolunk, volt csőnadrág, volt trapéznadrág, feszülős nadrág, mi jön ezek után, vagy mit látsz te, mi lehet a következő irányzat, amit vagy alkalmaznak az egyének, vagy nem?
Én azt látom, hogy azért most arra olyan szélesen próbálnak lőni a márkák, a divatmárkák a fogyasztókra, hogy igazából mindent egyszerre találunk meg a boltokban. Tehát nincs már az, hogy egy kifejezett trend van, hanem van szűk nadrág, van baggy nadrág, van állatminta, van növényminta, van csíkos, van pöttyös. Ennek a legfőbb oka nyilván egyértelműen az, hogy minél többet tudjanak eladni. Emellett még talán azt hoznám be ez, hogy a legnagyobb trend, vagy a legnagyobb ötlet az a jövőben maga a dopamin lesz, hogy minél nagyobb izgalmat és akarni vágyás és beszerezni való szándékot keltsenek a fogyasztókban. Tehát igazából most már nem a trendek befolyásolják, hanem az érzés, amit ki akarnak váltani belőlünk egy vásárláson egy trend apropóján.
A legtöbb ember nem tudja, hogy milyen büntetőjogi következményei vannak a kábítószer fogyasztásnak, birtoklásnak vagy éppen kereskedésnek. A közösségi médiában pedig ilyen téren is számtalan álhírrel lehet találkozni, ami még inkább megtéveszteti a fiatalokat. Gáspár Szilárdi János ügyvéd tartott előadást a témában a Tatun, aki azt megelőzően nyilatkozott rádiónknak.
Maga a kábítószer birtoklás az már egy bűncselekmény, attól függően, hogy könnyű vagy nehéz kábítószert birtokol egy illető jogi felelősséggel rendelkező fiatal személy vagy idősebb személy ezt a büntető törvény bűncselekményként kezeli, és börtönbüntetés jár ezekért a tettekért is. Ez azt jelenti, hogy ha az illető testén, vagy autójában, vagy lakásán, vagy bárhol lehet találni kábítószer vagy más betiltott anyagoknak nevezett szereket, ezeket a büntető jog bűncselekményként kezeli.
Mi a különbség a birtoklás és a kereskedés között, a dílerkedés között, hogy éljünk ezzel a kifejezéssel, és honnan lehet azt egyáltalán bizonyítani, hogy valaki nem saját felhasználásra tart akár egy nagyobb mennyiséget?
Igen, nagyon jó a kérdés, és általában az előadásokon egy nagyon egyszerű példával szoktam ezt elmagyarázni a fiatal embereknek. Az első és legfontosabb különbség az maga a büntetésben, a bűnhatárokban nyilvánul meg. Természetesen egy olyan valaki, aki első fogyasztáskor, első birtokláskor elkapnak, azt nem fogja ugyanolyan börtönbüntetést sújtani, mint azt, aki ezzel foglalkozik, ezzel kereskedik. A kérdésnek a második részére válaszolván arra, hogy ez hogy lehet elkülöníteni, a hatóságoknak megvan az a bizonyítási szerzési módszerük, hogy kiderítsék egy illető ember, akinél tegyük fel, találnak 30 g bizonyos hatószert, azt saját használatra birtokolta, illetve árusításként. Itt közrejátszanak természetesen a lehallgatások, a telefonon talált üzenetek, illetve az, hogy múltjában az az ember ismerőse volt-e a hatóságoknak, vagy nem, akár tanúként is. Szóval ezek mind olyan tényezők, amik egy dossziét befolyásolnak, mind olyan tényezők, amik egy bizonyos büntető ügyben meghatározzák azt, hogy csak birtokolt azt a bizonyos mennyiséget. Természetesen, hogyha egy kilóról lenne szó, azt nagyon nehéz bizonyítani, hogy az csak személyes használatra volt birtokolva.
Mennyire vannak tisztában a fiatalok, és nyilván nem csak a fiatalok, azzal, hogy milyen következményei lehetnek a kábítószer birtoklásnak, fogyasztásnak, kereskedésnek, és most ugye nem az egészségügyi következményekre gondolok, nyilván azokról is hosszan lehetne beszélni, de büntetőjogi szempontból mennyire vannak tisztában azzal, ami őket veszélyezteti, hogyha erre a terepre tévednek?
Épp ez a lényege az előadásaimnak, hogy a fiatalokban felismertessem azt, hogy bizonyos tevékenységeknek, amelyek ártatlannak tűnnek, lehet büntetőjogi vetülete. Szerintem nincsenek tisztában, nincsenek felvilágosítva. Nem tudom, iskola szinten nem követtem a módszert, tananyagot, de azt tudom, hogy a kérdésekből ítélve, amiket az előadás közben vagy után tesznek, a fiatalok nincsenek informálva. Természetesen biológiai vagy egészségügyi kockázatra megvannak a szakemberek, akik erről előadásokat tudnak tartani, illetve informálni, de a büntetőjogi vetületről sajnos el vannak tévedve. Az online média is egy olyan hely, ahol mondjuk azt legalább ellentétes információkhoz jutnak, ha rákeresnek egy egyszerű anyagra, amit lehet más országban tolerálnak, vagy akár megengedett, szerintem olyan kockázatokat ír elő, ami az itteni romániai szabadságát veszélyeztetheti bármilyen fiatalnak.
Milyen kérdéseket szoktak feltenni a fiatalok, vagy melyek a visszatérő motivumok, fogalmazzak így?
Visszatérő motivumok között általában mondjuk úgy könnyű kábítószerekről szoktak kérdezősködni, illetve hogy bizonyos országban nem fogom megnevezni, hogy hol, miért vannak megengedve, miért vannak tolerálva. Ez a megengedett és a tolerált fogalom sem tiszta sajnos senki számára, és ezeket szokták, hogy például, hogyha találnak a földön, vagy találnak valakinél, vagy hogyha látnak egy bizonyos erre vonatkozó cselekedetet, hogyan kéne reagáljanak, hogyan kéne azt valakinek a tudomására hoznia, vagy nem. Szóval tudnak a jelenségről, hallottak legalábbis az elnevezésekről, de konkrétan, hogy ennek mi a büntetőjogi kockázata, mi a büntetőjogi büntethetősége, arra sajnos nincsenek tisztában.
Nem akarok senkinek ötleteket adni, de lehet hallani, és nem csak a közösségi médiában, ami ugye az álhíreknek egy melegágya, olyan szerekről, olyan kábítószerekről, aminek az összetevője lényegében ismeretlen, különböző kémiai szerekkel lefújt, mindenfélére, azt hiszem ennél jobb megfogalmazás vagy technikus termikus nincs, amit viszont a hatóságok nem büntetnek. Léteznek ilyen kiskapuk, vagy hogy tud ezen szerek ellen akkor fellépni a törvény? Tehát mi kellene ahhoz, hogy hatékonyabban lehessen ezeket is büntetni, hiszen szakemberektől értem úgy, hogy ezek sokkal veszélyesebbek lehetnek. Kórházban dolgozó személyek mondják el, hogy bekerül egy-egy ilyen eset, és nem tudják, hogy milyen kémiai szer van a testében, nem tudják, hogy hogy kell kezelni.
Ez mind így van, és ez teljesen normális az, hogy az emberekben feltegye azt a kérdés, hogy végül is melyek azok a szerek, amelyeket büntet a törvény. A 143/2000-es törvény mellett létezik a 194/2011-es törvény, Ez az úgynevezett etnobotanikus szerekről, vagy annak idején legális szerekről szólt ez a törvény. Itt ez a törvény egy listára alapozódik, amit mondom, hogy szinte napi szinten újítanak, frissítenek. Emiatt nem tudok elképzelni egy olyan szert, amit ha létrehozol ilyen célból, vagy beszerzel ilyen célból, azt ne büntetné a törvény. Szóval az, hogy kémiailag még nem ismerik, vagy egészségügyileg még nem ismert az emberi szervezetre való hatása, az még mindig nem egy felmentő körülmény a büntetőjogi felelősség alól. Szóval több, mint valószínű, hogy az, amit beszerzel, természetesen nem legális módon, mert ezeknek a forgalmazását teljesen tiltja a törvény. Kockáztatod az egészségedet, kockáztatod a szabadságodat, kockáztatod a körülötted levők egészségét és szabadságát. Szóval ez természetesen egy olyan információ, ami a szociál médiában kering, vannak olyan szájtok, nem akarok természetesen ötleteket adni, ahol úgyis reklámozzák őket, hogy nyugodtan lehet használni, mert biztonságosak vagy büntetőjogi felelősséget nem vonnak maguk után ezek a tevékenységek, viszont igen, ezektől őrizkedni kell. Legegyszerűbb példa arra, amit ön mondott, az például egy bozót vagy egy burjány, amit lefújtak rovarírtó szerrel, és erről olyan hatásokat képzeltek el, hogy az pszichoaktív jellegű. Természetesen, hogyha maga a tény, hogy valakinek ilyen szert reklámozol, az már egy bűncselekmény. Maga az, hogy elhiteted vele, hogy ilyen hatást is okozhat az a bizonyos kémiai összetevő.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire káros, mennyire veszélyes a közösségi média, akár a falcs információk, akár igen, mondjuk ki a terjesztés szempontjából.
Szerintem veszélyes azért, mert árvízként terjedhet egy hír, bármilyen lehet az a hír, általában a negatív hírek hamarabb terjednek. Én viszont egy olyan pozitívumot látok az egészben, hogy pont emiatt, hogy ilyen gyorsan terjedhet egy hír, a fiatalokat lehetne informálni. Ezeket a szociál média szájtokat vagy alkalmazásokat szerintem arra is lehetne használni, ezt természetesen a hatóságok kell eldöntsék, illetve a szájt kezelői, hogy a fiatalokat informálják. Ugye a tévében látjuk azt, hogy ne használjunk túl mennyiségben sót, vagy zsírokat, vagy cukrot, de ugyanakkor nem látunk egyetlen olyan mondatot sem, hogy őrizkedjetek a kábítószer fogyasztástól, vagy a kábítószer kereskedéstől. Szerintem ezt meg lehetne oldani, és pont ezt a negatívumot, amit előidézi a szociál médiának a terjedési ereje vagy szintje, ezt pozitívra lehetne fordítani, pont azzal, amit az előbb elmondtam.
Az elmúlt évek során számos fejlődésen ment keresztül a Szlovákiai Magyar Középiskolások Szövetsége, az SMKS, azonban még hosszú utat kell bejárniuk ahhoz, hogy képesek legyenek megteremteni azt az összetartást, azt az egységesítést, amit a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének, a MAKOSZ-nak sikerült az elmúlt bő 3,5 évtizedben, mondta Gajdos Vilmos, az SMKS elnöke, és Mucsak Emma, a szervezet külügyi alelnöke, akiket arról is kérdeztünk, hogy érzékeltek-e valamilyen kisebbség ellenességet azt követően, hogy az elmúlt időszakban ismét előkerültek a Benes dekrétumok.
Szerintem az utóbbi évtizedekhez képest nagyon sokat tudtunk fejlődni középiskolások szempontjából, az, hogy tudunk már szerveződni, nem csak SMKS, de más szervezetek is képesek felvállalni azt a felelősséget, hogy jogképviselettel és programok szervezésével tudnak segíteni a középiskolásoknak. Szerintem ez akkora lépés, ha visszamenőleg megnézzük, hogy csak azt tudjuk mondani, hogy nagyon sokat tudtunk fejlődni. Én nagyon hosszú utat látok még a középiskolások szempontjából. Van még mind dolgoznunk, ezt látjuk itt is. Ugye a MAKOSZ, mint maga, meg az erdélyi magyar középiskolások teljesen más szinten működnek, mint mi felvidéken. Nagyon nagy példakép nekünk a MAKOSZ főleg, mivel ők pár évtizede ugye már előrébb vannak, mint mi, és nekünk ezt az utat még csak ki kell járnunk, ki kell taposnunk, és meglátjuk, hogy az elkövetkezendő generációk mit hoznak majd.
Mi az, amit átvennétek a MAKOSZ-tól így rövidebb távon, vagy rövid középtávon?
Mindenképpen ezt az egyesítési formát, tehát hogy például a tavaszi tudáskert egy tökéletes példa arra, hogy össze tudnak gyűlni a diákok, és igazából különböző programokon részt venni, és hogy van rá nagyon sok aktív jelentkező és túljelentkezés is. Szerintem a szlovákiai magyar középiskolásoknál még az a probléma, ahogy a Vili is említette, hogy még ez az egységesítés nincs nagyon ez a kapocs megalkotva, de idővel remélem, hogy mi is tudunk majd nagyobb számú rendezvényeket összehozni.
Amikor Szlovákia, főleg az utóbbi hónapokban, amikor szóba került, akkor nagyon sokszor a Benes dekrétumok szelleme jelent meg. Éreztetek ti valamilyen hatást kisebbségként, középiskolásként, fiatalként Szlovákiában, ami magyar ellenességként nyilvánult meg? Most akár függetlenül is a Benes dekrétumoktól.
Igazából, hogyha a diákság meg a bennes dekrétumok közti kapcsolatot kéne igazából megemlíteni, akkor szerintem az elsődleges, amiről beszélnünk kéne, hogy ugye például, hogy évvel ezelőtt akármelyik szlovákiai magyar középiskolást megkérdeztünk volna, hogy mi az, hogy bennes dekrétum, vagy hogy ez hogyan kötődik hozzánk, akkor valószínűleg 10-ből 3-an, ha tudtak volna valamit így pontosabban mondani, de most már szerintem nagyon kevés, aki nem tudja, hogy ez mit is takar, vagy hogy mi ez.
De hogy akkor különösebben elnyomás tekintetében ez titeket nem érintett, vagy az utóbbi egy évben, amióta felizzott a bennes dekrétum, mint téma, nem volt kisebbségellenesség a fiatalok irányába.
Szerintem nagyobb képet kéne néznünk, ugye a bennes dekrétumok egy létező dolog, nem egy olyan dolog, amit most találtak ki, ez második világháború utáni elrendezkedés Szlovákiának része, ezt nem tudjuk tagadni, ez tény. Inkább ami engem aggasztott, az ez a narratíva, ez a választások előtti kampány, akarnak hatni a választópolgároknak a érzéseire, hazafiaságára, esetleg a más érzésekre, és ezáltal olyan nagy gyűlöletet és olyan nagy megkülönböztetést hoznak az emberek közé, amit nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaállítani. Tehát lehet, hogy a középiskolások számára konkrétan, ha egy középiskolást veszünk, nem maga a bennes dekrétum a veszély, hanem az, ami a mostani helyzet magával hoz, az, hogy a kormányváltást ugye készítik elő az ellenzék, és ezáltal egy hatalmas nagy hullámot hoznak magyarság felé, amit nehéz megállítani, lehet, hogy sikerül, de maga ez ellenszenveskedés, a gyűlölet és ezek, amit őre én tartok.
Hogyan látjátok akkor a jövőre nézve az SMKS kapcsolatait a más ifjúsági szervezetekkel, most akár a MAKOSZ-szal, de akár magyarországi ifjúsági szervezetekkel is, mennyire tartjátok ezt fontosnak, mennyire van ez ott az ösvényeteken, amiről itt a beszélgetés elején említést tettetek?
Számunkra az SMKS-ben a MAKOSZ a első számú partner, utóbbi 2-3 évben ez így kialakult. Persze ott van a Magyar Ifjúsági Konferencia, amellyel aktív kapcsolatot ápolunk, eljárunk általuk rendezett rendezvényekre, kapcsolatot tartunk és egyes problémákat megtárgyaljuk, de ugyanígy itt-ott beszélgettünk ugye a Szlovák Középiskolások Szövetségével, de valahogy nincs kereslet arra, hogy valami közös legyen egyenlőre, de az a tér az ott megvan, tehát én nyitott vagyok bármire.